Urunk Jézus, légy közöttünk, imádásodra jöttünk. Amen. Szeretettel köszöntöm a gyülekezet minden kedves tagját, Pál apostol jó kívánságával, kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyától, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélekkel közösségben. Amen. Emeljük a mi szívünket egy zsoltárral az Úrhoz, az 51. zsoltár első versét énekeljük így fennállva, az 51. zsoltárral forduljunk Urunkhoz, Istenünkhöz, így kezdődik. Úristen, kérlek, kegyelmez véken. Készen, mert jó a hűs az Úr.
Amen.
és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, ami szól hozzánk mai Ószövetségi igeszakaszunkból, Sámuel második könyvéből, a 12. fejezetből, az első 24 verset. Egy kicsit hosszabb szakasz, de nyitott szívvel, engedni kész lélekkel hallgassuk meg. Minden részlete fontos, tehát Sámuel második könyve 12. fejezetéből így szól hozzánk Isten igéje. Az Úr elküldte Dávidhoz Nátánt, tudnék a prófétát. Az bement hozzá, és ezt mondta neki. Volt egy városban két ember, egy gazdag, meg egy szegény. A gazdagnak igen sok juha és marhája volt, a szegénynek nem volt egyebe, csak egy báránykája, azt is pénzen vette. Táplálgatta, és a gyermekeivel együtt nőtt fel nála. A falatjából evett, poharából ivott, és az ölében feküdt, mintha csak a leánya lett volna. Egyszer egy utas érkezett a gazdag emberhez, de ez sajnált a maga juhai és marhái közül hozatni, hogy elkészítse a hozzáérkezett vándornak, ezért elvette a szegény ember bárányát, és azt készítette el annak, aki hozzá érkezett. Dávid nagy haragra robbant az ellen az ember ellen, és ezt mondta Nátánnak. Az élő Úrra mondom, hogy halál fia az az ember, aki ezt elkövette. A bárányért 4-szer annyit kell fizetnie, mivel ezt tette, és mivel könyörtelen volt. Akkor ezt mondta Nátán Dávidnak. Te vagy az az ember. Ezt mondja az Úr Izrael Istene. Én kentelek föl Izrael királyává, és én mentettelek meg Saul kezéből. Neked adtam uradnak a házát, és öletbe adtam urad feleségeit. Neked adtam Izrael és Júda házát is. És ha ezt keveselted volna, még sok mindent adtam volna neked. Miért vetetted meg az Úr szavát? Miért tettél olyat, ami nem tetszik neki? A hetita úriást fegyverrel vágattad le, hogy a feleségét feleségül vehesd, őt magát pedig meggyilkoltattad az ammónia fegyverével. Ezért nem távozik el soha a fegyver a házattól, mivel megvetettél engem, és elvetted a hettita úriás feleségét, hogy a te feleséged legyen. Ezt mondja az Úr. A tulajdonházadból fogok bajt hozni rád. Feleségeidet szemed láttára elveszem, és másnak adom, aki fényes nappal fog a feleségeiddel hálni. Te ugyan titokban cselekedtél, én azonban egész Izrael előtt napvilágnál cselekszem meg ezt. Akkor ezt mondta Dávid Nátánnak. Vétkeztem az Úr ellen. Nátán így felel Dávid. Az Úr is elengedte vétkedet, nem halsz meg. Mivel azonban ezzel a tettel okot adtál az Úr ellenségeinek a gyalázkodásra, meg kell halnia a fiadnak, aki született neked. Ezután hazament Nátán, az Úr pedig súlyos betegséggel verte meg a gyermeket, akit Úriás volt felesége szült Dávidnak. Dávid könyörgött Istenhez a gyermekért, böjtöt tartott Dávid, és amikor hazament, a földön fekve töltötte az éjszakát. Udvarának a vénei odaálltak mellé, hogy fölemeljék a földről, de ő nem engedte, és nem is evett velük semmit. A hetedik napon meghalt a gyermek. A szolgák azonban nem merték megmondani Dávidnak, hogy meghalt a gyermek, mert ezt gondolták, hiszen amikor még élt a gyermek, és szóltunk hozzá, akkor sem hallgatott a szavunkra. Hogyan mondjuk meg neki, hogy meghalt a gyermek? Még valami baj csinál. Dávid azonban látta, hogy szolgái maguk között csuttolóznak, és rájött Dávid, hogy meghalt a gyermek. Megkérdezte Dávid a szolgáit. Meghalt a gyermek? Meghalt, felelték. Ekkor fölkel Dávid a földről, megfürdött, megkente magát, ruhát váltott, majd bement az Úr házába, és leborult. Azután hazament, és kérte, hogy tegyenek eléje ételt, és evett. Akkor ezt kérdezték a szolgái. Miért tetted ezt? Amíg élt a gyermek, böjtöltél és sírtál, de most, hogy meghalt a gyermek, fölkelsz és eszel. Ő így felelt. Amíg a gyermek élt, böjtöltem és sírtam, mert ezt gondoltam. Ki tudja? Talán megkönnyörül rajtam az Úr, és életben marad a gyermek. De most, hogy meghalt, miért böjtöljek? Vissza tudom-e még közéjött? Én megyek majd ő hozzá, de ő nem tér vissza hozzám. Ezután megvigasztalta Dávid a feleségét, Becsabét, bement hozzá, és vele hált. Az asszony fiút szült, és Salamonnak nevezték, az úr pedig a szeretetébe fogadta őt. Az örökkévaló Isten tegye áldottá, gyümölcsözővé az ő igéjét a szívünkben. Csendesedjünk el, feleljünk a szavainak. Mennyi édesatyánk, örökkévaló hatalmas Isten, az Úr Jézus nevében jövünk most is eléd, hogy magasztaljunk, hogy áldjunk, hogy dicsérjünk téged, és hogy megvalljuk, hogy ez a történet újra és újra megrendíti a mi szívünket. De köszönjük, hogy javunkra adtad és adod most is. Köszönjük, hogy a te igéd él. A te igéd azért hirdettetik, hogy éljünk általa. Azért tartasz tükröt elénk, hogy belenézve lássuk, hol szorulunk a te kegyelmedre. Hálát adunk az elmúlt hétért, hálát adunk a múlt vasárnapért, kárpátaljai vendégeink itt létéért, szolgálatáért. Hálát adunk mindazért, amit átélhettünk, hűséges szeretetedből, hiszen te adtál kenyeret, és te adtál bűnbocsánatot, te adtál erőt, te adtál gyógyulást, és adtál próbát, mégsem hagytál magunkra. Dicsérünk és áldunk téged, és nagyon kérünk, hogy ezen az Isten tiszteleten is te szólj hozzánk, hiszen emberi szó fülig, ha érhet, de szívig nem mehet. Te szólj hozzánk, és taníts minket, hogy lássunk annak, aki vagy, hatalmas, dicsőséges uralkodó, uraknak ura és királyoknak királya, és ugyanakkor kegyelmes mennyei atyánk. Te vagy, aki igazságot tudsz és akarsz szolgáltatni, és te vagy az, aki kész vagy kegyelmesen, szeretettel lehajolni minden eltévedt bárányhoz, mindazokhoz, akik segítségül hívnak, akik megbotlottak vagy elestek, akik nagy terheket hordoznak, akik szembesülnek saját bűneik nyomorúságával. Kérünk az Úr Jézusért, légy itt közöttünk, te vigasztalj és te erősíts bennünket, és te mutasd meg, mit is jelent a valódi bűnbocsánat. Jézusért kérünk, beszélj a mi szívünkkel. Amen. Kedves testvérek, az igehirdetés meghallgatására készülve most énekeljük a 334. dicséretünk első versét, miközben a gyermekek átmennek a gyermekisten tiszteleti alkalomra, és sok-sok áldást kívánunk nekik is. Mi pedig énekeljük a 334. dicséret első versét, imádkozzatok és buzgolni kérjetek. Szentelt órában. Írva található a bibliai 51. Zsoltárban, az első 6 versében. A Zsoltárok könyve 51. fejezetének első 6 versét fennállva hallgassuk meg Isten igéje iránti tiszteletünk jeleként, nyitott szívvel, engedni kész lélekkel. A karmesternek Dávid Zsoltára. Abból az időből, mikor nála járt Nátán próféta, mert bement Dávid Becsabéhoz. Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem! Töröld el hűtlenségemet nagy irgalmattal! Teljesen mosd le rólam bűnömet, és vétkemtől tisztíts meg engem! Mert tudom, hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van. Egyedül ellened vétkeztem, azt tettem, amit rossznak látsz, ezért igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéleted. Eddig az írott ige, foglaljuk el a helyünket, testvéreink. Advent második vasárnapjához érkezhettünk el Isten kegyelméből, és az advent arra emlékeztet és bátorít minket, hogy egy tökéletes urat, egy tökéletes Úr Jézus Krisztust várjunk vissza, akinek az érkezése is tökéletes lesz, pontosan akkor jön, amikor kell, pontosan úgy történik, ahogyan a legjobb, és el fogja érni azt a különleges célt, ami számunkra olyan megfoghatatlan, hogy jelen ismereteink szerint 8,5 milliárd ember mind tudomást fog szerezni róla. Tökéletes időben, tökéletes módon, mindenkit megszólítóan, mindenkihez elérkezően jön a hír, Jézus visszajött. És ahogy leírja Pál apostol a Krisztus himnuszban, szépen az emberiség akarva, meg nem akarva, beletért el előtte, és mindenki szájából, szívéből, inkább szájából a többség talán, de vallani fogja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Mindez pontosan megtervezett módon történik majd. Véletlennek, balsorsnak nincs helye. A mennyei Atya megtervezte, végig gondolta és megvalósítja Jézus Krisztus második eljövetelét, azaz adventjét, hiszen eljövetelt érkezést jelent ez a szó. És az a kérdés merült fel bennem, hogy jó, én ezt hiszem és vallom, nem csak itt a szószéken, hanem úgymond civilben is, de az én állapotom milyen lesz? Mennyire leszek tökéletes? Vagy egyszerűbben szólva, mennyire leszek felkészült erre a találkozásra? Ezt többször mondja is a Biblia, hogy ti legyetek készen. Igen, Uram, de előre borítékolom, Uram, hogy nem leszek tökéletes. Annyira már ismerem saját magamat és a szívemet, hogy amikor jössz, bármelyik napon jössz, nem fogsz teljesen tökéletesnek találni. Találsz bennem hibát. Találsz bennem mulasztást, amit nem intéztem el, vagy nem rendesen. Találsz bennem szeretetlenséget, találsz bennem netán valamiféle harag megtartását, bárkivel, akárkivel szemben. Szóval messze leszek a tökéletestől. Pedig tudom, hogy te tökéletes Úr vagy, és te a Földön is tökéletes emberi életet éltél. Te nem csak egy mennyei uralkodó vagy, nem, te nem egy szellemi lény vagy, hanem egyszer s mint emberi testet öltött Urunk, aki karácsonykor megszületett, nagypénteken meghalt, húsvétkor feltámadt, és áldozó csütörtökön visszament a mennyei dicsőségbe. És onnan egy napon, talán nem is soká, megérkezel tökéletes szentségben, igazságban és dicsőségben, angyalok seregével, imádni való módon, és ahogy utaltam rá, az emberiség is, egy része önként és örömmel, a másik része kényszeredetten, de mindenki ki fogja mondani, hogy te vagy az Úr. Tökéletesen igaz, amit megígértél az adventről, tökéletes munkát végeztél, hiszük, amikor itt voltál a Földön, senki nem talált benned bűnt, és nincs híja a te áldozatodnak, amit bemutattál a Golgotai kereszten. Szóval nagy a kontraszt, ha az ember őszintén szembenéz az adventtel, nagy a kontraszt a visszatérő Úr szentsége, igazsága és az én mindenkori életem között. De az az örömhír testvérek, hogy van megoldás. Hogy ezt a nagy feszültséget Isten kegyelme áthidalja. És Dávid élete erre nagyszerű, szomorú és nagyszerű példa egyszerre. Szomorú és nagyszerű példa egyszerre, mert ami Dáviddal történt, hát azért az párját ritkítja. De az is, ahogy ő megvallotta a bűnét, és az is, hogy Isten kegyelme felemelte újra. Ugye, hogy mindjárt a legvégére ugorjak egy kicsit, azért a legmegdöbbentőbb, tudjátok mi, Dávid életében? Hogy király maradt, hogy a messiás ősatja van. Olyan feltétellel és olyan konkrét küldetéssel, hogy csak az lehet a messiás, ez több proféciában szerepel, aki majd Dávid utódja lesz. És Isten úgy rendezte a történelmet, hogy eltelt közben 1000 év, és mind Mária, de még a nevelőapa, József is egy másik ágon Dávid leszármazottja. Ennek a Dávidnak, aki most nem győzünk majd csodálkozni, meg tudjátok a történetet, itt most már a reflexió, ahogy Nátán próféta terelgeti Dávidot, ezt olvastuk, de ez is nagyon beszédes. Szóval ez a mélyre süllyedt, ez a hihetetlen összeomlott ember, mert azért, amikor kimondja, hogy te vagy az az ember, mondja a próféta, akkor Dávid csak annyit mond, hogy igen, vétkeztem. És egy ilyen összeomlott élet, mert ez összeomlás, egy ilyen összeomlott élet az Úr Jézus őse. Egy ilyen összeomlott élet szentíró. A legszebb zsoltárokat most direkt azt választottam alapigének, amit pont ebben a szituációban írt. Nyilván először elimádkozta, ott térdein, utána meg leírta, és itt van a Bibliánkban, mint az 51. zsoltár. Konkretizálva, hogy ezt akkor írta, amikor Nátán bement hozzá, és szembesítette a Betsabé és Uriás ellen elkövetett bűnével. Van teljes bűnbocsánat? Van, testvérek. Teljes. És ez a megrázó bibliai történet pont ezt mutatja be. Azt látjuk mind a hosszabb szakaszból, a mai igény szakaszunkból, mind a Zsoltárok könyvéből, hogy Dávid bűnének mélysége döbbenetes, bűnbánatának és hitének komolysága is csodálatos, de a legcsodálatosabb az Isten kegyelmének nagysága. Az Isten kegyelmének a nagysága, ami kiragyog ennek a történetnek a végén. Kezdjük azzal, hogy ez a Nátán nevű próféta, amikor megkeresi Dávidot a Szentlélek sugallatára, akkor az derül ki, hogy Nátán ismerhette Uriást. Azt az Uriást, akit Dávid megöletett, és akinek először a feleségét elszerette a király. Miből gondoljuk, és gondolom, hogy ismerte Nátán Uriást, mert annyira szépen beszél Uriás házasságáról. Szeretném ezt egy picit kiemelni előttetek. Ahogy bemutatja ezt a két embert, ezt a házasságot, figyeljétek meg a mai szakaszunk harmadik versében. Hasonlítja a szegényt Uriáshoz, a férjhez. A szegénynek nem volt egyebe, csak egy báránykája, azt is pénzzel vette. Nem volt más nő. Nem volt szerető Uriás életében. Megfizette a mátka pénzt is, ahogy akkor illett. Megfizette Betsabénak az árát, akkor ez így működött, hogy a lány apjának, anyjának tartozott a vőlegény. Vagy legalábbis a vőlegény családja. Nem volt más, csak egy báránykája ennek az Uriásnak. Bárányka volt a felesége. Azt is pénzen vette. Táplálgatta, és a gyermekével együtt nőtt fel nála. Tudom, érzitek ebben a kedvességet, a finomságot, hogy a próféta beszél Uriás házasságáról. Ez a férje szereti a feleségét, a gyermekeit, és hálás Istennek, hogy kapott és kaphatott gyermekeket, bár ezt nem részletezi itt az ige, csak a példa történetben szerepel így, hogy táplálgatta, és a gyermekével együtt nőtt fel. Ez a kis bárány a példázatbeli szegény ember házában. A falatjából evett. Nem szűkölködött Betsabé. Betsabéről gondoskodott a férje, mint jó férj. Pohrából ivott. Nem küldte ki az asszonyt. Na, asszony, csinálj valamit a kertbe, majd én eszem. Ez az ókorban az előfordulhatott, de itt nem fordul elő. Azt mondja, hogy a poharából ivott, és az ölében feküdt, mintha csak a leánya lett volna. Annyira érzem benne azt a kedvességet, azt a szeretetet, ahogy a valóságban ez a férfi és az a nő együtt élhetett. Ölében feküdt a feleség, mintha csak a leánya lett volna a férnek. Ennyi tulajdonképpen, de ez a pár mondat és szó, ez nagyon felemeli Uriás szeretetét, és Uriás mint férjet. És ebbe tör be Dávid, ebbe a házasság. Nem, mint hogyha más házasság kevésbé fontos lenne. Nem, mint hogyha joga lett volna Dávidnak beletörnie, ha mondjuk rosszul él Uriás és Becsabé. De értitek, ez egy kimondottan jó házasság a próféta szerint. Egy igazi szeretetközösség, testi-lelki egység. És akkor beletör a király, mert meglesi, ugye úgy kezdődik ott a történet, hogy először is nem megy ki a csatába, ha neki ki kellett volna menni, mint fővezérnek és hadseregparancsnoknak, de akkor éppen úgy dönt Dávid, hogy nem megyek. Otthon maradok, megy a sereg, meg Joáb a hadsereg tényleges kinevezett parancsnoka, és ott nézelődik a lapos tetőn, és a szomszédban nem messze fürdőzik egy hölgy, Becsabé. És egyszerűen meglesi. Szinte gyerekesnek dolognak tűnik, de ennél sokkal rosszabb azért. Ebben ott van a kívánság, ott van a férfi szívének a mohósága, a szemek kívánsága, ahogy később írja a Biblia. Meglesi ezt a Becsabét, és királyi parancsszóval berendeli. Nem kérdés, hogy akar-e menni Becsabé, úgyhogy mielőtt itt belemennénk ebbe a bonyolult etikai kérdésbe, engedjük el, most mekkora a felelőssége Becsabénak, nem tudjuk ezt pontosan megállapítani, miért ott fürdött, szóval lehetne itt okoskodni, de ne tegyük, a király nincs a helyén, nem a csatában van, és kukkol, hát ez utaszó, de most mégis így mondom. És akkor nem áll meg, mert oda néz, tudjátok, mit mondott Luther is, amikor az volt a kérdés, hogy most akkor ki a felelős a hajamban levő madárért, pontosan így fogalmazott, azt nem tudom megakadályozni, hogy egy madár elrepüljön a fejem fölött, azt nem tudom megtiltani a szívemnek, hogy ne essen időnként kísértésbe, de azt meg tudom akadályozni, hogy a madár fészket rakjon a hajamba, mondta Luther, és mennyire igaza volt. Az, hogy Dávid meglátja a nőt, meglátta. El is lehet fordulni. Na meg nem kéne tovább menni, és a királyi hatalommal visszaélve berendelni az asszonyt. És akkor megint lehetne kérdezni, de ne töltsük ezzel sok időt, hogy most akkor ellenállt, nem állt ellen. A nőknek megvan az a képesség és ügyessége, hogy egy pontig ellen tud állni, de nem az ókorban és nem egy királlyal szemben, azért ezt szögezzük le. Itt parancsra történt az egyesülés, itt ez nem szerelem volt, és semmiképpen nem vethető fel, hogy Becsabé alig várta, hogy Dávid magához rendeljen. Nem. Itt erőszakról volt szó, hatalommal való visszaélésről volt szó, aljas dologról volt szó, akárhogy nézzük. Ugyanezt mondja el a prófét ebben a példázatban, hogy az a gazdag, a példázatbeli gazdag, egyszerűen nem akar levágni a saját nagy vagyonából egy állatot, hogy a vendéget megvendégelje, erőszakkal elveszi a szegény egyetlen egy báránykáját. Ez megint hihetetlen, vérlázító dolog, nem lehet és nem kell szépíteni, aljas dolog. Ez aljas dolog. Látjátok, és ebben a mélységben tovább mélyül, tovább süllyed. Nem véletlen, hogy azt mondják, hogy a lejtőn nehéz megállni. Nem véletlen, hogy Jakab mondja, hogy a kísértés megfogalva bűnt szül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz, fogalmazott az apostol. Mert még mindig megállhatna, még Dávid észhez kaphatna, de hát történik valamit, amit nem akart, jön a baba. Hamarosan kitűnik, hogy Becsabé babát vár, és hát nem kell sok okosság hozzá, hogy tudjuk, hogy ez ebből a kapcsolatból jött, hiszen a férj már hónapok óta a fronton van. És Becsabé hűséges feleség, neki nincs más férfi az életében. Jön a baba, Dávid meg tovább süllyed. Na akkor kitalálunk valamit. Mit talál ki? Megint először nem a gyilkosságot, nem, az még egy fokkal még lejjebb van. Nem vannak nekünk ilyen lépcsőfokaink. Ó, hát megoldjuk mi ezt, hát most mondom, ne vegyétek komolytalanságnak, ugye nincs DNS vizsgálat, meg vérvizsgálat, meg ilyesmi, nincs apasági teszt abban az időben. Ráfogjuk a férjre, ilyen egyszerű, gyorsan hazarendeljük a férjet, azt a pár hét csúszást már senki nem fogja firtatni, hogy most a 9 hónap 9 volt, vagy hogy jött ez össze. Értitek? Kitaláljon nagy okosan Dávid, hogy megoldjuk, ráfogjuk a férje azt a gyereket, és kész. És akkor csalódnia kell. Mert megint Uriásról még egy picit. Hazarendelik a csatából, megvendégeli a király, szépen küldi haza, és nem megy haza. engedelmes egyébként, Úriás, látjuk, mert később szerencsétlen ő viszi vissza a parancsot, a saját halálos parancsát viszi vissza a frontra. De itt még ott tartunk, hogy Dávid felkínálja neki a szabad napot. Felkínálja, menj haza, élj a feleségeddel. És Úriás nem megy haza, mert tiszteli a bajtársait. Itt azt mondja, hogy amikor közben ők ott kint véreznek a csatamezők, én meg itthon szeretkezzek a feleségemmel. És tudjátok, a feleségét is nagyon szereti, mert egy ilyen egynapos hazaruccanás nem biztos, hogy olyan nagy öröm. Erről nőket kellene megkérdezni, de ebben most nem menjünk bele, mert csak férfi fejjel tudok gondolkozni. De azért azt úgy sejtem és érzem, hogy Úriás ezt is átgondolhattak. Na most én itt megjelenek, jó fölkavarom érzelmileg a feleségemet, és utána megyek vissza a frontra. Szóval ez, én szerintem ebben Úriás szeretete van. Szereti a bajtársait is, de szereti a feleségét is. Nem azért, mert nem hiányzik neki az együttlét, nem azért. Hónapok óta nem találkoztak. Hanem mert nem akarja fölkavarni Betsabét. Szereti Betsabét. És Dávid nem áll meg. És Dávidnak ezer módja volna elgondolkozni, hogy mit van itt a szemem előtt. Hát ez a két ember, ezek mélyen szeretik egymást. Hát ez az Úriás előtt csak a kalapot lehet megemelni, hogy gondol a bajtársaira. És nem akarja kihasználni a zicsert, amit én most teremtettem neki ezzel a hirtelen szabadsággal, meg mindennel. Nem, Úriás nem megy, hanem ott marad kint a palota előtt egy helyen, vagy egy fészer alatt, bárhol a többi szolga éppen feküdt, odafekszik ő is, ott alszik. És akkor Dávid tovább süllyed, ugye ez a döbbenetes. Tovább süllyed. És nem marad más, meg kell ölni, egyszerű, nem? Hát lehet, hogy királyi fejjel, persze mondhatnátok, hogy tiszteletes úr, mi itt már megálltunk volna. De majd erre visszatérek, hogy hol állunk, mi meg hol nem. Szóval ott tartunk, hogy Dávid nem áll meg, kieszeli, hogy ül egy parancsot, szépen lepecsételi, királyi pecséttel, megparancsolja Joábnak, a hadsereg vezérének, hogy a legkritikusabb helyre, a front legveszélyesebb szakaszára küld Úriást, és ha netán meghal, semmi baj. Gyakorlatilag még ezt is leírja. És akkor a cinizmus csúcsa, a lepecsételt levelet Úriás kezébe adja, hogy na fiam, menj, az adod a Joábnak. Először ezt olvasom, és átgondoltam, tényleg azt kell mondani, hogy van ennél lejjebb. Hát nincs. Ezt mondjuk most, mi nem ítélkezünk, mi most úgyhát tanulmányozunk így együtt. Gondolkozunk. És szól hozzánk az Isten igéje, hogy rádöbben, ami a mai címünk az, hogy létezik teljes bűnbocsánat. Teljes bűnbocsánat. És ezt vigyétek haza. Létezik az Istennél a teljes bűnbocsánat. De egyelőre ott tartunk, hogy látjuk Dávid mélyre süllyedését, hogy gyilkos lesz belőle. Paráznaság, aljasság a szívben, hazugság és gyilkosság. És erre mondhatnánk, hogy ó, milyen messze vagyunk ettől. De sajnos nem ez a valóság. Sajnos nem ez a valóság, mert amikor gondolatban megcsalom a házastársamat, akkor nem vétkezem. Amikor úgy hazudok, hogy senki nem veszi észre. Amikor csak magamban gondolom, de tényleg azt gondolom, hogy na ezt a disznó gazembert, ezt egy kanál vízbe meg tudnám folytani. És mindenki gondoljon a saját ismerősi körére. Egyet szoktunk találni, néha többet is. És azt gondoljuk, hogy ó, milyen messze van tőlünk ez a Dávid sztori. Nincs annyira messze. Óriási igazság, amit Dávid megvall a 51. Zsoltár 6. versében. Te ellened vétkeztem. Ő egyenesen így fogalmazni sarkosan, ahogy hallottuk. Teljesen most le róla a bűnömet, vétkemtől tisztíts meg. Egyedül ellened vétkeztem. Hogy ezt értsétek meg, testvérek, hogy segítségül legyen, miért fogalmaz így az Isten igéje? Mert a bűn gondolatban indul, és ezzel már szerető Urunk ellen vétünk, akkor is, ha nem csinálunk semmit. Ezt hadd mondjam még egyszer. A bűn gondolatban indul, és akkor is az,
ha nem lesz belőle cselekedet. Mert az Úr előtt ott vannak a gondolataink. Mert a szívből származnak a paráznaságok, házasságtörések, gyilkosságok, irigységek. Máté 5-ben világosan elmondja ezt Isten igéje. Mert az ember szíve gondolata szüntelen gonosz. Olvasuk már Mózes első könyvében. Mert Jakab is figyelmeztet ugyanerre, amit már idéztünk, hogy itt gondolatban elindul a kívánságból vágy lesz, erőteljes vágy, és végül mindenféle vétek. Akkor is vétkezünk szerető Urunk ellen, amikor nem csinálunk semmit, csak rágondolunk. Na ezt a világ nem ismeri, meg nem is akarja elfogadni, én is majd mindjárt úgy folytatom, hogy amit Dávid megtett egy ponton, az a teljesen lehetetlenség, de nem lehetetlen itt az Isten népében, a Szentlélek jelenlétében, nem lehetetlen mégsem. Mert van teljes bűnbocsánat, és van tökéletes szembesülés, tökéletes felvállalás, testvérek. Hogy felvállalom. Mert Dávid végül is felvállalja. Igaz, hogy kell hozzá ez a példatörténet, igaz, hogy Nátán szerepe is nagyon fontos. Minden igaz, de a legdöntőbb a szívben meg végben. Dávid vétkezett, vak volt rá sokáig, de az igazságérzete és a hite megmaradt. Az igazságérzete és a hite megmaradt. Ezt abból vezetem le, hogy 5.-6. versben ezt olvastuk a hosszabb szakaszban. Dávid nagy haragra lobbant az ellen, az ember ellen, és ezt mondta Nátánnak: az élő Úrra mondom, hogy halálfia az az ember, aki ezt elkövette. Micsoda igazságérzet, csak magával szemben nem működik egyelőre, de egyébként ott van. Azt is hiszi, hogy Isten előtt is bűn, ha tényleg megtörtént ez a példázat. Hogy egy gazdag elvette a szegény egyetlen báránykáját. Bűnhődnie kell, mert Isten igazságos Isten. Tehát Dávidnak működik az igazságérzete, van ő neki Isten hite is, csak még magára nézve nem akarja alkalmazni. De itt jön be, és innentől kezdve a kegyelemről lesz szó, testvérek, hogy a Szentlélek, aki ott volt már a teremtésnél is, Isten maga is lélek, Isten áldott lelke ott van és munkálkodik. Honnan tudjuk, hogy Dávid elfogadta az elfogadhatatlant? Mondjuk ki őszintén és bátran, én nem tudom elfogadni, amikor rám fogják a bűnömet. Te vagy az az ember, mondja a próféta. És Dávid a Szentlélek által elfogadja. Te vagy az az ember. Mi nem. Mi kézzel, lábbal tiltakozunk, magyarázkodunk, kisebbítjük a bűnünket, ráfogjuk a másikra. Ádám Éva már elkezdte, amikor elkezdték azt, hogy elszakadnak Istentől, szakítanak arról a fáról, amiről nem lett volna szabad. Mi az első reakciója a számonkérésnek? Az asszony, akit mellém adtál. Hát ez olyan tipikus, nem? De hát folytatom, a tipikus az is, hogy nem, nem én, a kígyó. És akkor mindenki tolja lefelé, tolja másra, csak én nem. Dávid meg szembenéz vele. Én vagyok az az ember? Az előbb ítéltem el ezt a gazdagot, akiről beszél a próféta. Az előbb mondtam ki, hogy szörnyű, aljas dolog, amit csinált. És én vagy, te vagy az az ember. És higgyétek el, akármilyen furcsa, mert beszélgetünk néha, hogy eszembe szokott jutni, hogy miért van szó annyit a bűnről? Hát én igyekszem nem annyit beszélni, csak annyit, amennyi a Bibliában van. Egy kicsivel se többet. De ez a javunkra van, testvérek. És nem érzitek ugye, hogy nem, hogy mondjam, bocsánat, a szó, hogy kéjelgünk a mások bűnében, vagy ilyen mazovista, önkínzó módon állandóan verjük a hátunkat a korbáccsal. Ezek buta és beteges dolgok. De amikor az Isten igéje azt mondja, hogy te vagy az az ember, és most nem akarok nézni senkire, nehogy félértésesség, na akkor tükörbe nézek, jó? De most a tenyerekbe képzeljétek egy tükröt. Te vagy az az ember, és akkor megállok, és azt kell mondjam, Uram, igazad van. Te tudod. Sok mindent a gyülekezet nem tud, meg nem is kell mindent tudni mindenkinek, meg mindenkiről, de az Úr tud mindent. Az Úr tud mindent, és tudja az én életemben is, hogy hol kezdődnek a bűnök. Itt, meg itt, fejben és a szívben. És ki érzékeli ezt legtöbbször? Hát a házastárs. Ennyit azért elmondhatok én is őszintén nektek, hogy tovább nem tudok itt ilyen nyilvánosság előtt többet mondani, de a szívben, a fejben. De Dávidnak megadja a Szentlélek, és ezt hirdetem nektek, hogy nektek is megadja. Van teljes bűnbocsánat. Az egyedüli reményem nekem is ez. Ezért merek egyáltalán ideállni elétek. Ezért merek erről beszélni. Nem úgy, mint aki érintetlen, hogy gondolkozzatok ti rajta, én mentes vagyok, nem vagyok mentes.
De a teljes bűnbocsánatot látok az igéből, és örökre, örökre hálás vagyok Isten kegyelméért, és örökre ezt szeretném hirdetni, amíg beszélni tudok. Ezt szeretném hirdetni, hogy kegyelmes és irgalmas az Isten, és van teljes bűnbocsánat, a teljes szó szerint tessék érteni. Ezért nem rettegek mégsem, amikor az adventre gondolok, az én tökéletes és szent Uram visszatérésére. Meg fogok én is rendülni, erről szoktam beszélni, tanítani, hogy azért az, amit leír Pál apostol az 1 Korintus 3-ban, ott leírja, hogy a hívők is minősítést kapnak, mint egy tűzön keresztül, azért ott meg fogunk ám rettenni, amikor ténylegesen szembesülünk az Úr Jézusnak a tisztaságával, az Úr Jézusnak a szentségével, a ragyogóságával, a nagyszerűségével, a hatalmával. Hát ott nem lesz hívő ember, aki majd így kihúzza magát. Hanem azt tudom mondani, hogy Uram, azt ígérted, hogyha megvalljuk bűneinket, te hű és igaz vagy, megbocsátod azokat, és megtisztítasz minden gonoszságtól. De azt ígérted, még Dávidnak is, Nátánon keresztül, hogy az Úr megbocsátotta a te bűneidet. Fétkezett, vak volt rá, de igazságérzete, hite megmaradhatott, és a Szentlélek nem hagyta el, hanem magára vette, én vagyok az az ember. Van egy teljes bűnbocsánatot, testvér, mert szépből kímálom, hogy legyen. Rádai Pál, második Rákóczi Ferencnek volt a tanácsadója, egy csodálatos énekszerző, egy hívő ember. Ő írta például a 223. dicséretünket. Olyan szépen fogalmaz, figyeljétek. Meghódol lelkem, te néked nagy felség. Szent háromságban ki vagy egy istenség. Csak téged illet minden tisztesség. Téged van Úrnak az egész fölcs. Nem valami extra különleges dolgot válaszol. Csak ennyit. Hogy őszintén hódoljak meg előtte. Én vagyok az az ember. A magam bűneivel, nem a másokéval, a magaméval. Én vagyok, akiben megterem a gondolatban a paráznaság, a hűtlenség, a tisztátalanság, az irítség, a szeretetlenség. Én vagyok az az ember. De amikor kimondom, már érzem, hogy Isten szent lelke veszi le, hogy Jézus vére törli el, ahogy Dávidnál megtörtént, ahogy már legelején mondtam, hogy mi minden maradt ez az ember, király, szentíró, a messiás ősatja, Salamon apja, és ugye még ajándékba kapnak egy másik gyermeket, itt most erre nincs idő kitérni, hogy a bűnbocsánat nem azt jelenti, hogy bizonyos következményeket nem élünk át. Hát olvassátok-e még egyszer ezt a mai szakaszt? Azért az a kisfiú az meghal, ez szörnyű. De a Biblia nem így mondja, hogy szörnyű, hanem úgy mondja, hogy azért az tud ember, hogy a bűneidnek van következménye. Az más, mint a büntetése. A büntetését az Úr Jézus kapta. A következményeket meg te, meg én viseljük el. Hát nagyon egyszerű, durva példát mondok, a ostobaságból nem hiszek valakinek, hogy az arzén méreg, iszom egy pohárkával, amiben van egy kellő mennyiség, akkor meghalok. Ez nem büntetés, ez következmény. Ha egy forró izó kályhához, hagyományos kályhához hozzányomom az ujjamat, az ott megég. Ez nem büntetés, ez következmény. Ezt nem keverjük össze a következményt meg a büntetést. Az Úr Jézus a büntetést teljesen elvállalta. Teljesen véghez vitte. Ezért teljes a te bűnbocsánatod. Teljes a bűnbocsánatod, de néha következményeket viseljük. Mint ahogy aki sokat iszik, annak előbb-utóbb, de biztosan tönkre megy a mája. Az se büntetés, következmény. Isten tehát a következmények alól nem feltétlenül szabadít fel. Van olyan is, amikor csodálatos módon úgymond megúszuk. El is üthettem volna azt a valakit, de az Úr kegyelméből nem ütöttem el. Én mentem túl gyorsan, de még úgy elment előttem, hogy nem ütköztünk, és nem ütöttem el. Ilyen is van. Hála legyen irgalmas Istenünknek. De olyan is van, mint itt, hogy 7 nap múlva ez a gyermek, ez meghal. De hiszük, hogy Isten kegyelme kiárad, és az Úr Jézus váltságát be tudja és be akarja számítani Isten. Ez egy külön téma, néha felvetem, most nem részletezem.
Hiszem, hogy a kisgyermekekre is Isten kiterjeszti Jézus Krisztus váltságát, ezért hihetünk a kisgyermekek üdvösségében, örök életében, ezért a hívő ember másképp gyászol, a hívő ember is sír, ha meghal a gyermeke, hogy ne sírna. Nem normális, aki nem sír és nem zokog. Még az is normális, hogy néhány lázadó gondolat eszedbe jut. De azt tud, hogy akinek akarja az Úr, annak beszámítja Jézus áldozatát. Akinek beszámítják Jézus áldozatát, az mind üdvözül. Ez sok bibliai ige alapján merem állítani, és valójában sok millió ezen a földön. Tehát azért így kell nézni ezt a szomorú részletet is itt ebben a történetben, hogy igen, Dávidot konyörög, zokog, böjtöl, nem eszik, nem iszik, fekszik a földön, megszaggatott ruhában. Tehát nagyon-nagyon könyörög, hogy Uram, ha lehet, maradjon meg ez a kisfiú. Nem maradt meg az a kisfiú. Az meghalt. Az angyalok meg elvitték Ábrahám kebelére. Ezt már én teszem hozzá hittel, reménységgel. Ettől még siratták. Olvastátok az utolsó mondatban, hogy azért Dávidnak még volt dolga Becsabéval is. Meg kellett vigasztalni. Hát hogy ne? Hát gyakorlatilag megerőszakolta, aztán jó fölkínálta, amikor már özvegy lett, hogy elveszi feleségül. Na de rögtön ott volt a gyász. Nem akármilyen gyász, egy gyermek elvesztése. Bizony volt dolga Dávidnak még Becsabéval, hogy megszeretgesse, hogy most már őszintén szeresse, most már ne csak magához ragadja, bocsánat egy szexre, hanem hogy átölelje, szeretgesse, puszilgassa, és mondjon neki néhány biztató szót, amit hisz Istenről, Isten kegyelméről, Isten bűnbocsánatáról, a gyermekek sorsáról. Volt ott még dolgoznia, és kellett is, és kell is ilyen helyzetben, hogy azért, aki hitben jár, az segítsen a másiknak, aki most éppen összetört. És éppen nagyon-nagyon fáj, hogy 7 naposan elveszítette ezt a kis fiút. De látjuk, hogy Dávidban már a lélek munkálkodik, a Szent Lélek munkálkodik, bűnlátásra jut, bűnvallást tesz, szembesül azzal, hogy először is Isten ellen vétkezett. Igen, én vagyok, Uram, az az ember, aki ilyen aljas módon jártam el, mint a példázatbeli gazdag ember. Én vagyok, de Uram, én vagyok a Dávid, tudod, akinek már gyerekkorában azt mondtad, hogy Dávidnak ígéretei voltak, hogy az Isten harcosa lesz. Dávidnak ígéretei voltak, hogy az Úr nem hagyja el, és olvassátok el most, hogy hány győzelmet arra többenetes, egymás után győz ez az ember. És valóban őtől leszármazott a messiás emberi oldal. Mária is, Szűz Mária, és még a nevelő apja is az Úr Jézusnak, József is, Dávid leszármazottja. Meghódol lelkem, és már csak néhány igét idézek befejezésül, bátorításul, mert olyan csodálatosan megfogalmazza a Biblia ezt, hogy mit jelent, hogy teljes bocsánatot kínál fel az Isten kegyelme. A teljes bocsánatról szóló igék például azt mondja, hogy az Ézsaiás 38.17-et hadd idézzem nektek, Ézsaiás 38.17, és Ézsaiást ilyen szempontból is nagyon szeretjük, de hát minden részét a Bibliának, csak itt azt olvassuk, bizony javamra vált a nagy keserűség, hiszen megmentettél az enyészet verméitől, Dávid nem hal meg, pedig neki kéne, és hátad mögé vetetted minden vétkemet. Tudjátok, ez mit jelent? Soha nem fordul oda az Isten. Ő nem nézeget a háta mögé. Nem kell félnie senkitől, ezért sem. És tudatosan elszakad attól, amit ő a háta mögé vetett. És ezek most a te bűneid, akikről megígéri, amiről megígéri, hogy hátam mögé vetettem a te bűneidet, minden vétkemet. Figyeljétek meg! De olvasok tovább. Az Ézsaiás 43.25-ben ezt olvasok. Én vagyok az, aki eltörlöm, mégis álnokságodat önmagamért, és vétkeidre többé nem emlékezem. Egy kis képpel szoktuk ezt szemléltetni, van a tenger, ahol beldobáljuk a bűneinket, amikor megvalljuk, ez egy kis példa, és akkor a parton van egy hatalmas tábla. Halászni tilos! Hátszer ott van a bűntengerében a bűnöd, akkor ne menj oda-vissza, mert az Úr nem megy álnokságaidat megbocsátom önmagamért, és vétkeidre többé nem emlékezem. De még egy, az Ézsaiás 44:22-t is hadd idézzem, itt pedig ezt olvassuk. Eltörlöm hűtlenségedet, mint a felleget, vétkeidet, mint a felhőt, térj meg hozzám, mert megváltottak. Hátam mögé veti, tengerbe sülyezti, soha örökké elő nem hozza. Hidd ezt, testvér, ez a Biblia üzenete. Soha örökké elő nem hozza azt a sok szemétséget, amit tudunk csinálni gyerekkorunktól kezdve. Először is gondolatban, néha tettben is, néha szavakban is, máskor meg úgymond csak mulasztásban, egyik se jobb, mint a másik. És mind itt kezdődik fönt. És nekünk mondja, hogy igen, én kész vagyok teljesen megbocsátani neked. Tökéletesen eltörölni a bűneidet, és soha egyiket sem kívánom előhozni. És még egy idézet, ez Mikiás profétán olvasható 7. rész, 19. verse. Újra irgalmas lesz hozzánk, eltapossa bűneinket, minden vétkünket a tenger mélyére topja. És fogjuk énekelni, de most hadd idézzem előre is a 627. dicséret második versét. Mikor a sátán megkísért, és vádol, megbánt bűnökért, Jézusra nézek, áldom őt, a bűneimből megmentőt. Ő halt meg minden vétkemért, a bűntelen a bűnösért, Isten a bíró fölmentett, Krisztusra nézve engedett, vagyis megbocsátott, Krisztusra nézve engedett. Amen. Ének szóban feleljünk először a hallott igére, és ezt a bizonyos 627. dicséretünket keressük meg, de most az első versét énekeljük. Tehát 627, bízom benne, hogy elég sokan tudjuk már ahhoz, hogy különösebb gyakorlás nélkül menni fog. Ez a régi énekes könyvben nem volt benne, de sokan ismerik, szeretik. Tehát 627 az első vers. Szeretné hánytorgatni te előtted is, ahogy jó könyvében látjuk, vagy éppen a mi lelkiismeretünkben. Te, Urunk, köszönjük, hogy te elnémítod, mert akinek te megbocsátasz, az tökéletes bocsánatot kapott, és senkinek nincs többé elítélnie őt, mert a te kegyelmed örökké való, felette van minden erőnek, minden hatalomnak, minden emberi bölcsességnek, felette van mindennek, mert te Úr vagy, és Uraknak Ura, és királyoknak királya. Úr Jézus, áldunk téged ezért a különös dávidi történetért, áldunk, hogy láthatjuk az ő bűnének mélységét, és közben észrevehetjük, hogy mi sem vagyunk jobbak a világné vásznánál. Ő a 19, mi meg az egy hián 20 vagyunk, mert gondolatban, szívben sokat vétünk és vétettünk. Bocsáss meg nekünk. De hadd legyen személyes ez a töredelem, ez a személyes bűnbánat adassék meg nekünk, amikor otthon elcsendesedünk, és leborulunk, vagy leülünk, vagy letérdelünk, vagy lefekszünk, és könyörögve kérjük, bocsáss meg, Uram, mert vétkeztem el veled, mert olyan vétkeim is vannak, amiről emberek nem tudnak, amelyek nem jöttek ki a számon, amelyek megmaradtak a fejemben, de te ott pontosan láttad őket, és tudsz róla, és pontosan érzékeled, hogy milyen könnyen vagyok hűtlen, ilyen könnyen vagyok könnyelmű. Úr Jézus, bocsáss meg nekem, bocsáss meg nekünk. És vigyél tovább, és taníts minket arra, hogy a sok rosszaság helyett megteljen a szívünk jóval. A sok önzés és közömbösség helyett megteljen a lelkünk szeretettel. Hogy azokból cselekedet legyen. Hogy azokból hitvallás legyen, és valljunk téged, ahogy Dávid megvallott téged az 51. Zsoltárban is, meg a 32-ben is, és elmondja, hogy amíg hallgattam, addig szinte belekeseredtem, megkeseredett a szívem, a lelkem, de amikor megvallottam bűtlenségemet az Úrnak, akkor elvette rólam annak terhét, a bűneim terhét. Dicsérünk és áldunk téged ezért a történetért, és kérünk, hogy vezess minket tovább, és add, hogy ez a gyülekezet ebben a városban és országban, és itt a Kárpát-medencében ragyoghasson attól, hogy teljes bűnbocsánatot kapnak a tagjai, ezt tudják és alázatosan járnak, és hirdetik, hogy jó az Úr, mert örökké tart az ő kegyelme és irgalmassága, felette van mindennek. Áldunk, magasztalunk téged, Szent Háromság Isten, Atya, Fiú, Szentlélek, és dicsérjük a te nagy nevedet itt és máshol, bent, templomokban és munkahelyeken, az utcán, a téren, ahol csak élünk, ahol csak megfordulunk. Urunk, rád bízzuk így egész életünket, közösségünket, rád bízzuk betegeinket, hiszen te vagy a mi gyógyítónk. Rád bízzuk a megfáradtakat, a megszomorodottakat, te adj vigasztalást minden gyászolónak. Kérve kérünk, hogy jövő vasárnap majd gyűjtsd egybe azokat, akik az elmúlt évben álltak meg egyházi temetésen, a koporsó mellett, vagy a ravatal mellett. Kérünk, te adj vigasztalást a te szent lelked és szent ígéd által. Könyörgünk, Urunk, intézményeinkért, hadd töltsék be küldetésüket teljes erővel, hittel, hogy gyerekek és szülők megismerjék a te kegyelmedet, hogy idősek és hozzátartozók reménységgel töltekezzenek fel, amikor hallják a te beszédedet, amikor felragyog előttük a kereszt és a húsvét győzelme. Urunk, kérünk a nemzetért, itt és a határon túlélő magyar testvéreinkért, hogy egyre többen és többen megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit te elküldtél, az Úr Jézus Krisztust. Könyörgünk a népek közötti békességért, kérve kérünk, hogy fékezd meg a gyűlölséget, az irigységet, a pénzsóvárságot, a hatalomvágyat, amivel tele van emberek szíve, legyenek azok hétköznapi egyszerű emberek, vagy vezetők, vagy politikusok, vagy bárki más. Te könyörgünk egyházunkért, és te újíts meg, és te tisztíts meg minket, hogy a mi felelős vezetőink és mi magunk is rámutató életet élhessünk kegyelemből, hitáltal. Urunk, köszönjük, hogy meghallgatsz, köszönjük, hogy most is kérhetjük azt a kettőt, ami a legfontosabb. Kettőt kérünk, Urunk, hisszük, hogy megadod a mindennapi kenyeret és a bűnbocsánatot. Urunk Jézusért, Atyánk, hallgass meg és tarts meg minket a te szeretetedben. Amen. Egy rövid csendben kiki saját imádságát vigye az Úr elé. Helyünkről felállva együtt imádkozzuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne légy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi Atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen, és maradjon velünk most és minden időben. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és még az áróének előtt a hirdetéseket hadd osszam meg veletek röviden. Hadd kezdjem most azzal, hogy Isten kegyelméből presbitérium döntése alapján két klímaberendezés került fel a terembe, ezzel a igen megnövekedett rezsiköltségeket szeretnénk csökkenteni, tehát a gázkonvektorokat most nem használjuk, hanem ezt a kettőt kapcsoltuk be. Most ez 20 fokra volt beállítva, majd esetleg tessenek visszajelezni. Ha valaki úgy érzi, hogy túl sok, azt is örömmel veszük. Ha valaki kevesebb, azon elbeszélgetünk. Jó. De most viccet félretéve, tehát ez most tesztüzem szó szerint, tehát tegnap este óta működik, és szeretnék őszinte köszönetet mondani azoknak a presbiter testvéreknek, akik a kivitelezésben konkrétan belefolytak, segítettek és megvalósították a vállalkozónak is, illetve a presbiteri döntést, hogy megszületett. Egyelőre meglátjuk, most nem volt olyan nagyon nagy hideg kint, majd nyilván nagyobb hidegben jobban figyelünk, de van esély rá, hogy ez a kettő készülék be tudja fűteni, nyáron pedig hűteni tudja, tehát hogyha nagy melegekben vagyunk, akkor azért nem lesz hiába való, hogy akár egy gyerek héten, vagy vasárnap istentiszteleten egy kicsit visszafogja a nagy kánikulát. Presbitertestvérek közül, akik jelentkeztek, azokat várjuk 2 órára, 2-kor indulunk innen a Calvary térből Földesre, az Egyház megyei presbiteri találkozóra várnak minket. Vasárnaponként imaóra van, mint 9:30-től, míg átvehető a Calvin téri jó hírmondó legújabb, azaz reformációi száma. Akik erre felkérést kaptak, vagy van esetleg saját bizonságtételük, kérjük, hogy küldjék el, akár lehet ide a hivatali címre is, vagy aki ismeri az újság címét, feleségemhez, Marához, ez a jó hírmondó, vagy a jó hírmondó kukac@hbrefkalvintér.hu e-mail cím, de mondom, a hivatali keresztül is eljutatjuk oda, mert már készül a karácsonyi szám. Jövő vasárnap egy olyan istentiszteletet szeretnénk újraindítani, vagy talán először, legalábbis mostanában nem volt, hogy a gyászolókat külön meghívtuk levélben, akik ebben az évben veszítették el szeretüket, és egyházi temetést kértek. De azokat is várjuk, hogy nem volt egyházi temetés a szeretők életében. Tehát jövő vasárnap délután 4-kor itt a teremben tartunk egy külön ilyet, hogy gyászolók istentisztelete. Imádkozunk értük az igében, keressük a vigaszt, és egy kis ajándékot is szeretnénk adni nekik, illetve utána egy kis szeretett vendégséggel megvendégelni őket. Köszönjük azoknak, akik ennek előkészítésében már segítkeztek. Ma 16:30-tól lesz a fiatal felnőttek bibliórája az IFI teremben, az öreg parókián, tehát FIFE ma 16:30-tól. Említjük, hogy a bibliolvasó kalózt lehet kapni a jövő évben nézve, képes Calvin kalendáriumot és falinaptárt is, az iratterjesztésünkben a pénztárnál átvehetők, megvehetők, illetve még van a tüzes gyarmati református testvéreinknek mézei, sóvilág mélyészet készítésében lehet belőle vásárolni. Lehet ülni, így Izabel a pénztáros testvérünknél lehet. Nagyon röviden a heti alkalmak, kedden 16:30-tól lesz keresztelőjelő készítő a lelkészhivatalban, 17:30-tól, bocsánat, tehát keresztelő előkészítő 17:30-tól. 18:00-tól felnőtt konfirmáció lesz, mert hétfőn nem leszünk itt a lelkipásztorok egy lelkész értekezlet miatt, tehát a felnőtt konfirmáció kivételesen kedden este 18:00-kor kezdődik. Szerdán karácsonyi ünnepség lesz a Rákóczi utcai Szociális Szolgáltató Központban. Kérem, hogy imádkozzanak ezért is a testvérek, tehát ez szerdán 2:00-kor kezdődik. Szerdán 3:00-kor a Középkerti Imaházban tartunk bibliórát, este 18:00-kor pedig lesz egy közös Calvin téri, Bocskai téri presbiteri gyűlés, elsősorban temetők, temető ügyben, de mást is áttekintünk. Ilyenkor kérem, hogy imádságba hordozzák a testvérek ezt a közös alkalmat. Tehát szerdán este 18:00-ra kiküldtük a meghívókat mind a két gyülekezet presbitériumai presbitereinek. Csütörtökön adventi biblióra lesz a Calvin otthonunkban, délelőtt 10:00-től, délután Bodaszűrőn lesz konfirmációra, 5:00-kor itt bent lesz konfirmáció előkészítő, és utána biblióra. Pénteken megtartjuk a gimnáziumi fakultatív hittanórát 3:00-tól, pénteken 5:00-től anyavárlak klub lesz a gyerekteremben, úgyhogy ezért nagyon kedves alkalom azoknak, akik a babamama körből már kiléptek, a gyermekeik elkezdtek óvodába járni, tehát pénteken 5:00-kor lesz anyavárlak klub a gyerekteremben, szombaton az ifjúsági órát megtartjuk 5:00-től, vasárnap pedig családi istentisztelet készül óvodánk szivárvány csoportjának szolgálatával. Jöjjünk el, hívogassunk és szeretgessük meg a gyerekeket, akik majd szolgálnak közöttünk. Köszöntjük a születés- és névnapos testvéreinket, Mária, Marion, Natália, Natasa, Judit, Loretta, Árpád, Szabin, Gabriella, Csepel, Luca, Otília, Lúcia, Szilárda és Szilárd nevű testvéreinknek következik a névnapja az előttünk levő hét napban. Az Úr áldja és tartsa meg a gyülekezetek az ő szeretetében. Köszönjük most is a testvérek elmúlt heti perse és egyéb adományait. Igyekszünk jól gazdálkodni vele. Erről szól például ez a klímára átállás, hiszen talán most az elektromos áramot hajlagosan, olcsóban tudjuk beszerezni, mintha gázzal fűtenénk, de ezt majd megmutatja az idő és hát mindenféle inflációs változások. Minden esetre figyel rá a prezsbitérium, hogy spóroljunk, ahol csak lehet. Ugyanakkor bátorít az ige, a jótékonyságról és az adakozásról el ne feledkezzetek, mert ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Befejezésül pedig énekeljük végig a megkezdett szép 627-es dicséretet, a második és harmadik verszakát, tehát 627, második és harmadik vers, imádkozzuk a szövegét, mikor a sárkány kísért. Isten velünk, viszontlátásra!